a Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt mindenkinek, 6 óra 30 perc van ez a Millás reggeli, március 13-a. Szerda a mai nap, amikor megkezdjük az adásunkat, Borgos Szerdán Ács Gáborral.
És Kántor Endrével, jó reggelt kívánok.
Jó reggelt, jó reggelt. Legyen mindenkinek nagyon kellemes ez az utolsó előtti, ma ez egy ilyen már majdnem pénteki hangulatban telik szerdán. Itt a Milles reggeli azt mondja, hogy egészen apró dolgoknak is tudok örülni, írja nekünk Gézu. Szerintem az életképében majd befejezem ezt a mondatot, hogyha kiderül, hogy ő mit akar üzenni. Minden esetre addig elmondom az összes többi információt, amit március 13-án szerdán tartogatunk nektek. Gábor, te mit csinálsz éppen?
Én nézegetem a gombokat a pulton, mert semmi, az egyik, mintha nem ott szokott lenni, vagy nem úgy szokott volna-e világítani-e, de helyes, nem probléma.
Ajtony és Krisztián nap van, Arabella, Anita, Arvéd, Csolt, Lándor, ilyen nevek. Hát ugye az, hogy Lándor vagy Csolt, ilyen neveket adni enyhén kiszúrás gyermekünknek, mert mindig vissza fognak kérdezni, hogy Nándor és Zsolt, nem. Lándor és Csolt. Úgyhogy ideje váltani. Rodrigo nap is van természetesen. Kínzó kérdés és örök, hogyha Rodrigo lehet, akkor miért nem lehetnek azok a nevek, amiket elutasítottak idén. Na mindegy. Szóval, hogy ilyen napok vannak.
Fél órája morgok, én még nem morgunk, fél órája morgok, hogy miért nincs ismétlése. Hát kérem szépen.
Volt az, csak korábban.
Volt az, ki korán kell, ismétlést lel, mondhatnánk A. B. Na nem, nincs B. Előre kéretőzött, egy kicsit ismétes. Tegnap is srácok nem érezték megfelelőnek a minőséget ahhoz, hogy ismét produkálják magukat. C, és még kitaláltunk még ezer hülyeséget, nem találunk ki, mert hogy nem erről van szó. Kicsit korábbra került az ismétlés, és ez lehetőséget adott. Viszont, hogy olyan kiváló, ám de hosszú zeneszámok is bekerüljenek, amelyekre amúgy a műsorban nem szokott
igen,
lenni.
Például idő, megkérdezte úgyhogy, kedves hallgatónk, akinek Covintont, vagy valami mást ajánlok, hogy milyen név az, hogy lekvárfolyás ember. Tehát próbáljuk meg normálisan értelmezni a Twiddle számcímét, a jam az nem csak lekvár, hanem amikor zenészek együtt játszanak. A flow az pedig az, amikor elkapja a flow a jamben, és játszik.
Nem érted az iróniát, nem érted az
iróniát. De értem, de csak nem de szeretem.
Jó van. Mi már a közlekedési morgásokat próbáljuk hanyagolni, mert hogy az a helyzet, hogy ugyanaz ugrik be nekünk is. Tehát aki közlekedik a hegyalja úton, és látja azt a besorolásos, de azt már ti is beszéltetek róla, és de ha egyszer meg kéne mutatni a magyar közlekedési kultúrát, akkor oda kéne csak egy néhány fényképfelvételt, vagy fényképezőgépet kihelyezni, hogy ott mi folyik. Egyel előre legyekért padlógázzal a fölhajtósávban, ami ugye a hídnak az alsó részéről, nem a felőrinájából olyan dolog.
Igen.
De viszont képzeld el, én és jártam, teljesen mindegy, hogy hol, de amikor azt tapasztalod, hogy vannak sokkal rosszabb helyek is bizonyos, és nem az autós,
bármint,
hanem
hogy hogy
a tömegközlekedés.
Az ország, igen, rosszabb országok?
Nem csak,
Kalkutta?
És sok. Hát nem egészen.
Új Delhi?
Tömegközlekedésben. Nem, egyébként, ha indulunk kelet felé, dél-kelet felé, akkor ez ugye jellemző, és ahogy haladsz egyre inkább, ez a kiszállás vagy beszállás a tömegközlekedési eszközökbe. Még ahol nagybetűkkel ki van írva, és ki is van írva, hogy enged ki először a kiszállókat, hát egészen elképesztő, hogy indulnak el befele, és tolakodnod azért kell, hogy kiussál, mert azonnal abban a pillanatban elkezdenek lökni befele a beszállók, meg nem várva a kiszállókat. Ez szerintem például nálunk több kultúráltan működik, egészen nyugat-európai színvonalon. Tehát ez valahogy kialakult. Vannak dolgok érdekes módon, amik kialakultak, és nagyon kultúráltan működnek, más meg nem. És mondom, csak egy ellenpéldát hozok arra, hogy ez például nem is kell sokat egyébként délre, meg délkeletre menni azért, hogy teljesen sokkoló legyen, hogy ez mennyire nem működik máshol. Na, csak egy ellenmorgás.
Hát abszolút értem. Igen. Na jó. Azt mondja, nem, nyilván Gézu, nem a te Vibered romlott el, csak a Zács Gábornak kell rákattintani, hogy el tudjam olvasni a teljes szöveget, mert nála van az egér.
Ja, én meg csodálkoztam, hogy miért nem kattintasz.
Igen,
oda,
azért, mert nálad van az egér.
Átpattintom neked.
És hogyha megkapom, akkor el fogom tudni a kis életképedet olvasni megfelelően, ahogy köszönöm szépen, meg is van. Azt mondja, hogy egészen apró dolgoknak is tudok örülni, például reggel egy vasalt ingnek. Vagy mondjuk este annak, hogy a reggel bekapcsolva hagyott vasalótól nem égett le a ház.
Hú, én is jártam így. Azt a mindenit,
az igen. Komoly, igen. Ha valaki nagyon feledékeny ilyen vasaló dolgokban, akkor egy időzítős kapcsolót ajánlok a konnektorhoz, és akkor amikor lejár, akkor vége a dolognak.
De te is kirántod, ugye? Nem, tehát nem elég az, hogy kikapcsolod magát a készüléket. Egyszer így marad.
Mi nem. Vasalót azt ki kell venni. Tehát azt, meg egyébként is általában az elektromos berendezéseket, amire nincs szükség, például a telefontöltőt sem kell benne hagyni, mert önmagában a töltőfej is fogyaszt valamennyit. Igaz, hogy kicsit,
egészen
de lehet.
Minimálisat.
Nem baj, hogyha sok van bekapcsolva a házba, akkor az a minimális is valami.
Hát igen. Erre azért olyan véleményeket is hallottam, hogy viszont árt neki a folyamatos kibekdugdosás, és rendkívüli mértékben csökkenti az élettartamát. És összességében több szemetet termelsz, ami nagyobb kárt okoz.
Na,
és
tessék!
Fogalmam sincs, tehát nem tudom eldönteni. Tehát ilyet is, meg olyat
is. Na most viszont elmondom, hogy Rojtos mit üzent.
Fél
órája morgok, hogy miért nincs ismétlés tegnapról, csak a zene szól, amikor bemondják fél hétkor, hogy hírek a másik rádiót hallgattam.
Ja, jó, oké. Amúgy tényleg nem volt, de szépen. A végét nem láttuk az üzenetnek.
Nagyon szépen köszönjük. Szuper. Na jó, nézzük, hogy mi történt 1848-ban. Ezen a napon Bécsben győzött a forradalom, Metternich kancellár lemond, és így elindultak azok az események, amik eljutottak odáig, hogy...
Semmi, csak rájöttem, hogy miért nem látok.
Mert nincs rajtad szemüveg, tehát akkor megy tovább, amik eljutottak odáig, hogy itthon is kicsit forradalmibb legyen a hangulat. Azt mondja, hogy most volt az Anschluss. Nem most, hanem 38-ban, de ezen a napon, amikor Ausztria csatlakozását kimondta az osztrák államtanács. Aztán 2008, de szép is volt, az aranyunciánként irányadó ára az amerikai határidős piacon első ízben haladta meg az $1000. És
most meg 2000.
Igen.
Sokat ment azért.
Továbbra is van, aki
15 év alatt
ezzel foglalkozik. Hát igen. És Jorge Mario Bergoglio, argentin bíborost választotta meg a konklávé, a római katolikus egyház új vezetőjének Rómában, a 266. pápa a Ferenc nevet választotta, ez 2013-ban, tehát több mint 11 éve volt már. Igen, éppen beszélgettünk hétfőn Ferenc pápáról, az orosz-ukrán háborúban tett kijelentései kapcsán elég érdekes politikai viharokat vert a kijelentést. Na nézzük híres születésnaposokat.
Hát
igen, ilyen rossz időzítéssel nem teljesen jött át az egyébként érthető üzenet. Uh-huh. Na nézzük akkor, hogy te kit emelnél ki.
Hát a kalapos királyt mindenképpen.
A vaskalapos király.
1741-ben született második József, aki a belga zenekar történelem órájában is benne van, amit szerintem minden diák hallott, mert egymásnak megmutogatják. Történelem óra helyett királyok a házban, 1741, aztán 1800.
Az, az mindenképp, mert 26 évesen, pont a születésnapjának után egy-két nappal. Tehát azért én erről a Katona Csabával egyszer beszélgettem a Borravalóba, hogy mi történt ott ezekkel a srácokkal. Kicsit felöntöttek a garatra valószínűleg. Irinyi születésnapján, meg minden egymást hergelték ott a forradalmi hangulatba, és utána kérem szépen Irinyi József, ugye magyar hírlapíró, műfordító, aki a 12.5 ötletadója volt, és az első változat megfogalmazója, ma született, vagy hát ezen a napon 1822-ben.
Te tényleg?
Hát igen, volt benne ilyen.
De most...
Nem így teljesen, tehát ez most egy ferdítés lenne.
De történelmi tény, vagy hogy azt mondta csak, hogy van nyoma, hogy a 26. szülinapját ünnepelték Irinyinek.
Nem. Ez így nem hangzott el.
És megírták a...
Nem, ez így nem hangzott de jó, el, de most gondold el, tehát azért fiatalok voltak, forradalmi hevületben voltak, azért fogyott ott ez és az. A Pilvaxba szerintem nem csak kávézás volt.
Nem lennék meglepve azért, na.
Na, kit keressünk még itt? Kodolányi Jánost, 1899, író, újságíró.
Figyelj, én azért Anton Freislert ide illeszteném. Na. Mert, hát ugye a Paternoster feltalálója, meg egyébként a felvonók is. Mm-hmm. Nem tudom, a Paternostereket annyira bírom.
Igen.
Olyan, nem tudom, egyébként már múltkor is, mikor egyszer szóba került pár éve, akkor is így szívemhez kaptam, hogy nagyon régen nem mentem vele. Hát utoljára talán a MOL székházba, de miután a MOL elköltözött, ugye a MOL toronyja az új székházuk, aztán nem tudom, hogy hol van még Paternoster Budapesten, ami hát ha nem is nyilván olyan hely, ahol bárki besétálhat, de mondjuk valamelyik minisztériumot, az OTP székházban is volt, hogy ezek hova lettek, hogy vannak-e még? Nem
sok
tudom,
volt.
Ha valakinek van információ.
Van egyébként, még van. Írja. Már nem is tudom, melyik minisztériumban még működik, de írták a múltkor a hallgatók, beszélgettünk róla.
Én BKV székház, igen. Úgy örültem, mikor nem valami külső helyszínen, amikor még a MOL annak idején tartott sajtótájékoztatókat, a negyedéves gyors jelentéseik, még ifjú kezdőtősdei újságíróként ezekre mászkáltam, úgy örültem, mikor néha a székházokban volt, nem pedig valami kihelyezett szállodában, mert akkor ott keringtem a Paternosterrel mondjuk még egy negyed órán. De hát ez már csak ilyen gyerekes dolog.
Azt mondja, hogy jó hogy ide ollóztad. Kodolányit mondtam, Malek Andrea énekesnő, színésznő. Ha, itt van. Hevér Gábor, magyar színész, műsorvezető,
kolléga.
Ő is ünnepel, boldog születésnapot neki, aztán Tompos Kátya is, és hát itt van a magyar olimpiai bajnok, rövidpályás, gyors korsolyázó Liu Shaowang, ő is ünnepel a mai napon. Boldog szülinapot neki.
És Schöblocher Barbara, a Blaha Louisiana.
Ja, tényleg. De jó, hogy ezt ideolloztad.
Úgyhogy nekem egy beakadt egy dal az utolsó albumokról, úgyhogy akkor ezzel kezdjük itt a mai zenei felhozatalt.
Az egészségügy olyan hatalmas fejlődésen ment keresztül, hogy ma már jószerével egyetlen egészséges ember sem él a Földön.
Millás reggeli.
Na nézzük, hogy mit írnak a lapok, meg természetesen elmondjuk a hallgatói üzeneteket is majd. Azt mondja, hogy hát igen, érdekes dolgokat mondott a külügyminiszter úr a luxus repülőzésről. Biciklivel nem tudom megjárni New Yorkot, mondta ő. Úgyhogy, igen.
Azt mondta, hogy az volt a kérdés.
Ez munkaeszköz, ráadásul még kihúzni sem tudja magát a fedélzeten. Mondja, ő azt mondja, egyébként ugye ez egyik tévéadásban ment egy hír, és az volt, hogy három útjára összesen 264 millió forintért béreltek egy holland magánrepülőt, és hogy erre reagálva közölte. Ez egyébként a gép pontosan olyan típusú, mint a honvédség két meglévő gépe, csak luxus kivitelben.
Hát azokat meggondolom.
Ez technikai kérdés. Ő a 444-en foglalták
össze. Mások használták nyilván a még fontosabb célokra. Igen. Nézd, egyébként ez egy olyan téma, amivel mindenki nyugodtan beleképzelhet magának.
Ez van, bármit, itt,
nem
így
fogod
van.
Nem tudni soha megállapítani, hogy mennyi a jogos valamikor tényleg menni kell, és azonnal
pontosan.
És fontos.
Hát most
nem
ugye ezt fordítsuk le.
Nem hogy mennyire szükséges a személyes jelenlét ezeken a tárgyalásokon.
Persze.
Meg lehetne más is
oldani.
Innentől kezdve, hogy most a 100 millió, vagy az 50, vagy a 200.
Hát ugye a másik oldala ennek a dolognak, meg a Nancy Faeser, ugye ő meg azért van a hírekben egyfolytában, mert mindig ott marad valahol, mert valami baj van a gépekkel, mert ott meg pont az ellentéte van, hogy próbálnak ilyen turista osztályi jegyeket vásárolni, meg ilyesmi, és akkor van, amikor egyszerűen nem tud menni, tehát ilyen magas diplomata beosztásban most ezt cikizik ne, folyton ezt... a német lapok, úgyhogy ez az meg biztos, a másik oldal.
Az biztos, hogy nálunk sokkal gazdagabb országokban is magasabb szintű vezetők is erőszeretettel közlekednek menetrendszerinti járatokkal, és igazítják úgy a programjaikat, hogy ez megoldható legyen, és fontosnak igen. tartják, hogy ezt a kiadást, ezt kordában tartsák, ennyit kijelenthetünk.
Portfolio.hu, olyan történt a gázpiacon, amire soha nem volt példa, írja, hát erre aztán rögtön rákattint az ember. Minden esetre a gázárak alakulásáról és a gázbeszerzési kilátásokról szól a cikk, a rekordszinten a tárolók, a legfrissebb adatok alapján elmondható, Európa gáztárolóiról van szó, és szépen összefoglalja, hogy közben esik a gázár, az orosz-ukrán háború kirobbanása előtti szintre zuhant az árfolyam, közben csökken az ipari termelés, enyhe volt a tél, a lakosság spórolt, úgyhogy minden hozzájárult ahhoz, hogy ez így jöjjön ki.
Ez nagyon bekavarhatott volna a magyar gazdaságnak, hogyha igen. magasabb szinten stabilizálódik, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó hír. Úgyhogy a kockázati tényezők közül egy úgy tűnik, hogy kiiktatódott, remélhetőleg tartósan. Úgyhogy igen, valahol nyilván egy külső tényező és szerencsés, összeálltak a csillagok, szerencsés módon az európai gázpiac, hogy a cikk is írja.
Közben a Telexen olvasni, hogy szigorít az Airbnb, betiltják a beltéri biztonsági kamerák használatát. Májustól a kültéri kamerák elhelyezkedését is közölni kell a bérlőkkel, belül meg nem lehet, tehát nincsen kukkolás, hogy kik vették ki a lakást.
Megmondom őszintén, eddig sem gondoltam volna, hogy lehet.
Pedig aha. úgy tűnik, hogy ez több helyen volt, úgyhogy igen. Na, te mit találtál? Valamit?
Én a gázas dolvasgattam, amit te is, úgyhogy
ja, értem.
Mehetünk tőzsdézni.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Na, mi történt? Ja, hát közben új történelmi csúcsra ment az S&P 500-as már megint, de itthon pedig az OTP volt, aki nagyot hajrázott a budapesti értéktőzsdén. Kedden a Blue Chip.
Megtépték délután, és nem jöttem el, hogy miért. Hát volt igen. egy csík fölfelé, de... Hát megy 1%-kal, tehát nem olyan durván, de hogy mondjuk...
Nem, hát a végén majdnem 3%-os plusz lett az OTP.
Igen? Akkor még nem a legvégét
ez láttam. Folytatódott. A Telekom is több, mint 1%-ot ment. Nem, ez szépen hajrázott. A midcap-ek közül is voltak egészen jó teljesítők, Cikk, Pannonia, Akko, vagy a Jelzálog Bank 6,5%-kal. Az elég komoly, viszont mondom, az OTP vitte a prímet, forgalom tekintetében is több mint 7 milliárd forintot hozott az OTP, a Richter pedig 1,7 milliárdot, a MOL majdnem 1 milliárddal a harmadik helyen volt forgalom tekintetében. Úgyhogy, de tényleg nagyon klassz és jó napja volt az OTP-nek, és tényleg az is érdekes, hogy a második legjobban teljesítő a Magyar Telekom volt 1,3%-kal. Mint mondtam, az S&P 500-as új csúcsra pattant.
Igen, annak ellenére egyébként, hogy az inflációs adat egy hangyányival erősebb lett Amerikában, de hát úgy tűnik, hogy kicsit rosszabb, vagy ugye a kamatcsökkentési várakozások szempontjából kicsit rosszabb, az még jó. Végül is nem olyan
érdekes,
rossz.
Mert tehát van, amikor jó, van, amikor meg nem jó. Tehát...
Elsőpről a piac ereje ez ezt mutatja egyébként. Láttunk ilyet, hogy kitartott még ilyen esetektől elkezdve egy hétig, egy hónapig, két hónapig, de hogy ilyen durván megvegyék, az amúgy nem túl kedvező. Tehát a kamatcsökkentési várakozásokat illető nem túl kedvező adatra, az talán egy kicsit meglepő volt. Más kérdés, hogy előtte néhány napig azért volt bizonytalankodás, még az Nvidia is tudott valamennyit esni. Na most erre a semmire, vagy inkább kedvezőtlenre újabb 7%-ot erősödött, ismét 900 dollár fölé, tehát a zászlóshajó a legnagyobb nyertes, amiről mindenki beszél, mindenki próbálja kereskedni, tehát kitalálni, hogy hol lehet a csúcsa, hát közelíti az $1000, most még 920-ig ment föl, majdnem, de a Microsoft is, Facebook, Meta, minden emelkedett, általános jó hangulat.
Hát mondanék két papírt, amire szerintem érdemes odafigyelni.
Na.
Az egyik a SoundHound, amit majdnem letöröltem a telefonomról ma reggel, mert nem használtam már egy ideje, és vannak alternatívák, de aztán úgy döntöttem, hogy mégsem. A SoundHound az a, tudod, az a zenekereső cucc. Megnyomod, és akkor felismeri, hogy mi az. Ki keresi, megmutatja.
Arra én egy másikat ismerek.
Igen, minden esetre a SoundHound most különböző dolgokat bejelentett, meg AI megoldásai vannak, meg nagyon jó prognózisa volt, 16% plusszal a legaktívabb papír volt az amerikai tőzsdén, a másik pedig, hát az ilyen embereknek, mint én, rögtön felkelti a figyelmét, egy RUM tickerkóddal ellátott papír, de ez is tech papír, a Rumble, és a Rumble pedig azért érdekes, és nagyon trendi kezd lenni, tegnap majdnem 20%-ot hasított, mert hogyha a kongresszus úgy dönt a TikTokról, hogy az nem megfelelő, akkor a Rumble streaming videó platform az, ami átveheti a helyét az Egyesült Államokban. Ebből profitálva pattant meg az árfolyam, potenciálisan azt látják, hogy Amerikában egy TikTok rivális, ami akár teret is nyerhet. Úgyhogy 18,3%-os plusz volt benne tegnap.
Még az Oracle-t emelném ki, mert nagyot ment, több mint 10%-ot ugrott, azt mondja, hogy ami érdekes volt, hogy a kamatcsökkentési esély a júniusi ülésre az picit csökkent, ugye a vártnál picit erősebb inflációs adat miatt. Ez arra elég volt, hogy a kamatpályának leginkább kitett szektorok azok lefele mozduljanak, de minden más fölfelé. Úgyhogy az ingatlan és a közmű szektor egy picikét esni tudott, de ezeknél sokkal nagyobb mértékű emelkedés volt az összes többiben, és akkor így jött ki a szép teljesítmény a átlagos indexek szintjén, és a technológia pedig ismét kiemelkedett. Úgyhogy ezeket még talán érdemes volt hozzáfűzni.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Na, jöhet a Paternoster Spotting, írtak nekünk a hallgatók párat, tök jó.
MÁV Budapesti Igazgatóság, Kerepesi út, ott van Paternoster, Jan Ferenc kórházban, csak a dolgozók használhatják, írt a Hey Bobby. Pesti Központi Kerületi Bíróság, igen, Paternoster. Paternoster, javított is a BKV székház.
BKV székház, igen. Na, hát akkor van még bőven, de van, ahol tényleg csak a dolgozók használhatják.
Régi MÁV, mai Honvéd Kórház, ebben volt jó ideig, azt mondja, Podmanicki utcai bejáratnál. Hát, szerintem az nincs már, de nem vagyok teljesen biztos, mert nem jártam ott de amikor, te pont a Podmanickinél mentem be, amikor legutóbb jártam arra, és én erre nem emlékszem. Úgyhogy igen.
Hát, kár lenne, hogyha kivesznének. Ezt mondhatjuk el erről. És itt van Czoller Andi is, megérkezett üdén, frissen, ahogy szokott.
Jó reggelt!
Hát most nem mindig szokott, de most éppen igen.
Igen, ez így van, ezt aláírom.
Hétfőn nem ilyen volt.
Arról mindig kimaradok, hogy abból.
Mit keresel? Ott van, ott van a fülhallgató, ha azt keresed.
Kicsit át van rendezve a stúdió, mert kedden.
Erre szeretném felkérni az OCD-s technológiai személyzetet, hogy készítsenek egy ilyen több oldalas leírás, hogy mit kell csinálni, hogy kell a stúdiót ott hagyni. És ilyen felcímkézni mindent, ahogy nagyon szereti.
Osztitekkel telepakolni.
Igen, minden hogy ezt így, ezt úgy kell, de tényleg tehát nem találunk meg mindent.
Csak néha váratlan helyeken.
Igen, az, igen, sajnos.
De működik a rendszer most is, az a lényeg.
És nem számítunk arra, hogy keresgélni kell. Na jó, jöhetnek a hírek, mindjárt folytatódik a Millás reggeli. Maradjatok velünk.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt mindenkinek, ez a Millás reggeli. Március 13-a van, szerda, 7 óra 9 perc, Rádió Café 98.0, a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre, jó reggelt.
Meg a hallgatók a Podbanicki MÁV-ban már nincs Páter Noszter, írják a 0636 980 980-as a WhatsApp számunkra, ugyanez a Viber és az SMS is. Azt mondja, hogy viszont a MNB Szénatér és Széchenyi tér épületében elvileg van. Köszönjük szépen. Ja, na, tessék, itt van. Azt mondja, Kántornak van igaz, első biztonság. Minden fogyasztót ki kell húzni használat után, írja a mérnök. Ennyi.
Hát a kérdés az volt, mert hogy ellentmondó információk érkeztek hozzám, maradok az egyes számnál, hogy az ilyen apróságokat is, mint itt a telefontöltő, ki kell húzni, mert hogy ott van egy minimális fogyasztás. Ellenben a folyamatos kibedugás volt a másik oldal, amire olvastam szakértőinek tűnő cikkeket, hogy akkor megcsökkenti az élettartamát, akkor meg úgy lesz több a fogyasztás, meg a szemét, hogy hamarabb hogy hívják magát, amit bedugsz? Az a
töltőfej.
Jó, mi csak boomstinak szoktuk a családban, de nem tudtam, mi a hivatalos. Na, szóval, hogy a töltőfej, ha hamarabb elhasználódik, többet dobsz ki, akkor meg az növeli a szemetet, hogy összességében ez károsabb. De mérnök hallgató írja, akkor azért.
Azt mondja, hogy Magyar Államkincstár, Hold utca, NAV, Széchenyi működnek. A Széchenyi az ugyanaz, mint a MNB, valószínűleg az épület
jó,
mondja.
Jó, akkor egész sok.
Úgyhogy van
sok
jó pár Páter Noszter. Köszönjük szépen.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na, sok izgalom a budapesti hírek között is. Közel 1,5 milliárdért újítják fel a Fradi Népligeti focipályáit, kérem szépen. Nem, én nézd. Azt gondolom, hogy én objektíven el tudom mondani a hírt, a közbeszerzési értesítőben közzétett dokumentumokból derül ez ki, hang.hu írta meg.
Hát meg kell határozni a valóban fontos dolgokat, amire a nagy költségcsökkentés, meg költségvetési hiány, meg mindenféle fejlesztés, beruházás, visszavágás mellett is szükség van, és hát most meghatározódott például ez. Úgyhogy igen, jöhetnek a részletek.
Nézd, a bejelentés szerint a Ferencvárosi Tornaklub összesen 4 pálya gyepének felújítására kötött keretszerződést 3 éves időtartamra, vagy a keret kimerüléséig, hát akkor valószínűleg a 3 év lesz inkább. Szóval, hogy a megrendelő az élőgyepes és a hibrid pályák lemarását, a gyepszőnyek cseréjét és gondozását kérte a győztestől. Ugye a hibrid ebben az esetben azt jelenti, hogy 95%-ban élő, 5%-ban műfüves gyep, ez 18 centi mélyen polietilén szálakkal, speciális gépek segítségével fűzik össze. És ezt egyébként 1-2 évente cserélni kell, mert a tisztán élőgyepes pályákat 3-4 évente kell csak felújítani, viszont hát nyilván sokkal szebb, meg nem ég ki, meg nem kell azzal a lámpával folyamatosan melegíteni, meg öntözni annyit legalábbis, úgyhogy minden esetre ez most jó pár milliárdba fog kerülni.
Pisi csapda körképet.
Micsoda?
Tegnap újabb helyeken kerültek ki a belvárosi pisi csapdák kutyák számára. Mm-hmm. Már kísérleteztek vele, az Index is körbe szaglászotta a helyszínen. Az erről szóló cikknek a címe az, hogy érdekelné önt 150 ezerért egy pisi csapda. Egy betonkúpot képzelj el, kutya magasságú, benne az oldalán jó néhány lyuk. Uh-huh.
És állítólag úgy működik...
A használata az ebből azért talán már kitalálható.
Hogy ez nem? Az innovatív beton kúp magához vonza a környéken üdítő kutyák vizeletének jelentős részét.
És vakerül, vagy gyűjtődik?
Nem, az nem gyűjtődik annyira oda, nem értem. A lyukak szerintem csak azért vannak benne, hogy nagyobb felület legyen, de az minden, elvileg az a...
Ez, mindenféle magasságú kutyának kényelmes legyen.
De nem fognak a lyukba belepisilni,
ja,
hanem mondom, az csak azért van, hogy minél jobban megragadjon rajta a szag. Tehát ugye ez úgy működik, hogy oda kell jelölni, tehát az egy Facebook a kutyáknak az ilyesmi, megszagolgatják a legutóbbi üzeneteket, elolvassák, és utána hozzáfűzik a saját kommentjüket, mindegyik így csinálja, tehát hogyha ha elkezdi használni egy kutya, akinek sok követője van, akkor beválik a módszer, hogyha nem válik be a módszer, mint ahogy írják többen is, hogy hát ugye a kutyák majdnem fele nem követi a jelölés alapú ürítést, úgyhogy a belső kerületekben teljes körű problémakezelés még vár magára. Akik a jelölés alapú ürítést követik, azok ezt fogják használni.
Azt írja a cikk, hogy ugye tegnap egészen konkrétan a 7. kerületben a Peterdi utcában raktak ki 7 ilyet, de már a szomszédban a 8. kerületben voltak ezzel kapcsolatos pozitív tapasztalatok.
Mondom, tehát most működik a dolog.
Mosolyoghatunk rajta, de hogy állítólag működőképes.
Igen, tehát ezt próbáltam elmondani, igen, hogy azok, akik jelölnek, ott tök jól fog működni, mindenki oda fog jelölni ugyanis.
90%-ban kanok jelölnek, és igen, őket vonza oda, igen, és nyilatkozik a cikkben a Zöld Ebb Egyesület elnöke is, és ő azt mondja, hogy ez egy cseh szabadalom, és a környék pisi forgalmának 65-70%-át be lehet
hát már ez is jó,
gyűjteni.
Nem?
Hát hogyne, persze.
Tök jó.
Akkor mindenképpen
most már csak az a kérdés, hogy a kétlábú lakókat a városban hogy vegyük rá arra, hogy ők is a megfelelő helyre ürítsenek.
Azt is megkérdezték
Kicsit nehezebb.
A szakértőtől, hogy tök jó, mi a helyzet a már a nagy dolog esetében, hát ott ugye más, ott a leghatásosabb a gazdák edukálása.
Pontosan,
volt a
mindig
válasz.
A kétlábú a lényeg.
Így van.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Azt az én senki sem kérdezi meg a doktortól. Doktor úr, a maga szíve sose fáj.
Millás reggeli.
Hát lehet, hogy csak akkor, ha ránéz az euró-forint árfolyamra, ami szépen megütötte a 400-at.
Nem, csak 399 egész. Hat körül.
Jó, tehát akkor nem pontosan, alulról nyaldossa a 400-at, mondjuk
igen.
Így, és erről még fogunk beszélgetni ebben az órában Virovácz Péterrel, hogy hat ez az árfolyam sok mindenre, de most azt nézzük meg, hogy mi történt. Nem volt még az EU történetében ilyen, az Európai Parlament jogi szakbizottsága beperli az Európai Bizottságot azért, mert szerintük a bizottság tavaly karácsony előtt megalapozatlanul szabadított fel 10 milliárd euró kohéziós forrást Magyarországnak. Voltak előjelek, voltak nyilatkozatok, de hogy ez megtörténik ez a lépés, ez új. Feledi Botond külpolitikai szakértő a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Szóval mi ennek a háttere? Tehát, mi áll a háttérben? Furcsának tűnik, hogy amikor vannak lefektetett alapelvek, vannak egészen konkrét kritériumok, azt lehet mondani, hogy Magyarország ezt úgy teljesítette, a törvényeket megalkotta, amiben a bizottsággal megegyezett, akkor mások ugyancsak ott az unió házatáján, akkor ebbe beleavatkoznak, fölülják, és egymás között pereskednek, itt csak kapdossuk a fejünket. Szóval hogy működik ez?
Ugye így van, tehát több rétege is van ennek a mostani lépésnek, ugye ez januárban már látszódott, hogy erre felé tart, tehát ugye akkor már ez a bizottság fel lett kérve a plénum által, hogy dolgozza ki ennek a részleteit, és most ugye még az elnökök konferenciája, az elnöki konferencia az, ami a parlamentben várja a jóváhagyást, hogy aztán medzol a parlamenti elnök döntésen erről. Valóban az intézmények között van egy versenyzés, tehát ez egy régi brüsszeli játszma, mondjuk minimum 40 évtizedes, amióta között, vagy 4 évtizedes, amióta közvetlenül választják az Európai Parlamentet, mert hogy mindegyik intézmény szeretné megmutatni, hogy ő az erősebb. A parlament ebben, akár magyar ügyben is egyébként már korábban, hogyha visszaemlékeztek, akkor ugye rávette a bizottságot, hogy egyáltalán az úgynevezett kondicionalitási vagy jogállamisági eljárást indítsa el Magyarország ellen. Tehát egyre több olyan lehetőséget igyekszik magának megszerezni, megtartani a szerződésmódosítások által, vagy pedig éppen ilyen feltáratlan jogi területeken, mint amilyen a mostani is lesz. hogy egy picit erősebb legyen a bizottsággal szemben. Ugye a költségvetési jogköre is vannak, illetve ne felejtsük el, hogy a parlament szavazza meg az Európai Bizottságot, vagy adott esetben szavazhatna a menesztéséről. Tehát itt ez egy intézményközi politikai játszma is. Az is biztos, hogy kampányidőszakot érünk, ez nagyon látható, tehát a maga a szövegezése egyébként ennek a határozatnak, amit tegnap láttunk, hát ez eléggé politikai nyelvezetben született. Ugye azt kérik számon, hogy miért kapta meg Magyarország, miért szabadították fel, ugye nem kapta meg effektíve a 10 milliárdot, de felszabadították, tehát lehívhatóvá tették a horizontális feltételek által blokkolt igazságügyi reformra eső részt. Itt már tényleg nekem is mindig minden szavamat gondosan meg kell válogatni. Egyébként pont tegnap, amikor beszéltünk veletek, hogy majd ez lesz a téma, akkor magyar sajtót is kicsit megnéztem, hogy mi van erről leírva, és látható, hogy akár még magyar újságonként is más kifejezéseket igen. használnak.
Hát nyilván
tehát
az...
van, aki kondicionalitást ír, van, aki jogállamiságot, miközben ugye ugyanaz az eljárásról van szó. Van, aki horizontális feltételeket ír, van, aki pedig erre teljességi feltételeket ír, tehát
Ez csak a kifinomultabb része, Botond, mert ugye van egy nagy része a sajtónak, ami direkt ír unblock EU pénzeket, hogy kicsit összemossuk a dolgokat, és erről is beszéltünk, hogy ez mit jelent az a forrás. Az sem teljesen egyértelmű sok mindenki számára, hogy maga az EU források, az mit jelent, mennyi jár, azoknak milyen feltételei vannak, és stb. Na jó.
Hát most ebben így részletében nem tudunk belemenni.
Nem, persze, ezt majd megvizsgáljuk egyszer megint, mert ezt már megtettük többször, de az a lényeg, hogy most is konfúzió van azzal kapcsolatban, hogy mit nem teljesítettünk, mit teljesítettünk, és hogy mi ez az egész per.
No, akkor igen, itt is talán egy lépést érdemes hátratenni, tehát ugye Magyarországot kvázi két éve, én úgy szoktam mondani, hogy egy szent háromságba zárták, tehát három különböző eljárással zárultak pénzeket a rendes költségvetésből, illetve az úgynevezett RRF alapból, tehát ez pedig a újjáépítési pénzeknek szokták otthon fordítani.
Amit ugye a COVID kapcsán találtak
COVID
ki,
alap,
igen. Igen, COVID alap, igen. Egyszerű. Igen.
És a lényeg az, hogy ezek a feltételrendszerek a három különböző döntésből kettőben a bizottság csak javaslatot tesz, és egyébként az európai miniszterekből álló tanács dönt. Tehát a minisztertanács az, aki jogosult dönteni. És a harmadik esetben volt az, ami ugye az alapjogi karta, az uniós alapjogi karta, az uniós értékek érvényesülését folyamatosan vizsgálhatja, ezek a horizontális teljességi feltételek, horizontal enabling conditions, amit a bizottság saját hatáskörben vizsgálhat. Bármikor egyébként a költségvetési ciklus alatt ezeknek feltételeknek teljesülnie kell. Ugye ez az, amiben tavaly decemberben a bizottság döntött, hogy a hosszú-hosszú Magyarországgal való párbeszédben, ahol tényleg a migráció kezelésétől a legutolsó integrációs hatóságig nagyon sok mindenig folyt a vita, konkrétan az igazságszolgáltatási csomagot azt elfogadták. Ugye ennek az utolsó eleme az az volt, hogy Magyarország közé tesz egy adott jogszabályt a közlönyben, ez az, ami pontosan az Európai Tanácsülés előtti estén történt meg, és ekkor oldották föl Magyarországnak a zárulását erre a 10 milliárdra. Ugye emiatt van politikai vita, mert ez úgy tűnt, hogy Orbán Viktor megkapta a 10 milliárdot azért, hogy másnap az ukrán csatlakozást megszavazza az Európai Tanácsülésen. Ez erre maga a biztos, a DJ Reinders is elmondta többször, hogy az időzítés nem rajtuk múlott, hanem a magyar kormányon, hogy mikor teszik közzé ezt a papírt. Hát nyilván már nem a papírt akarták
hát vizsgálni. Ha így látszott, akkor azért látszott így, mert a kormány ügyesen időzített, hogy így látszódjon.
Így van, tehát a kormányon kívül mindenki ezt mondja, hogy ez egy kormány által időzítés volt, hogy a 10 milliárd járt, ez egy elképesztően hosszú folyamat, tehát ezt a hallgatók meg nem tudom nagyon hosszan magyarázni, de itt tényleg azt kell elképzelni, hogy technikai szinteken zajlanak egyeztetések, tehát ne azt képzeljük el, hogy Navracsics Tibor kijött tízszer és próbálta győzködni őket, hanem végtelen mennyiségű oda-vissza pattogtatás van. Ha úgy tetszik, akkor egy óriási Excel táblát képzeljünk el, ahol mindenki nézeget, hogy a másik tesz egy javaslatot, akkor ezt kicsit faragja. Tehát itt a bizottság nem egy nap alatt döntött, hát ez egy rettentő régóta húzódó eljárás volt, és egyébként vannak határidők, amit a bizottságnak is be kell tartani, és erre is hivatkoztak, hogy nekik emiatt is dönteni kell, mert egyébként meg Magyarország perelheti be nem döntés miatt a bizottság. Tehát így alakult ez ki. Ezt a 10 milliárdot egyébként, ami azóta már 12, mert még két részterületet is a bizottság feloldott, azt folyamatosan ellenőrizheti, és vissza is kérhetnek pénzeket. Tehát ha időközben Magyarország mégis visszaesik, nem úgy van, hogy most akkor az országos bírói tanácsról lett valami döntés, és jaj, de jó, hanem tényleg fogja ellenőrizni a teljesülést. Tehát ennyiben azért én relatív egy nagyobb láda eperben mernék fogadni, hogy a parlament keresete egyébként nem lesz nagyon sikeres, de ezt úgyis csak ugye 1-2-3 év múlva fogjuk megtudni, mert egyszerűen jogi értelemben az, amit a bizottság kiszabott, azt ő közel 2 éve szabta ki, hogy milyen feltételeket kell teljesíteni. Azóta a parlamentnek rengeteg új ötlete van, de ezeket nem, akkor nem szabták ki, mint feltételt. Tehát azt kellett teljesíteni, amit akkor kiszabtak, és arról ment végig a vita. És erről korábban is összekapott Ursula és a parlamenti bizottságok, mert a parlament még növelte volna a teljesítési kényszert, a bizottság meg jogi értelemben ezt nem teheti meg.
Most mi lehet ebből a boton? Tehát ugye fölmerültek a kételyek, és a forintpiac is erre reagált az itteni elemzők szerint, hogy ameddig az eljárás tart, hiába tűnik úgy, hogy nem áll mondjuk erős lábakon, de hogy addig inkább visszatartanak pénzeket, mert itt viszont nagyon-nagyon fontos lenne, illetve fontos a magyar gazdaság szempontjából, hogy mennyi uniós forrás érkezik be. Erre látsz-e esélyt?
Hát nézzétek, az van, hogy ugye lehet, hogy a piac se olvassa nagyon végig ezeket a dolgokat, de még ennek a felszabadított résznek is, például a kohéziós alapokból, ugye az 55%-a a tanácsi döntés miatt van blokkolva. Tehát minden egyes számlának csak a 45%-át lehet lehívni. Ugye ez is aztán majd még várja, hogy feloldódjon, és erre egyébként 2 év van, tehát ugye hivatalosan 2 éves lehetőség van lehívni ezeket, és ha ezt nem tesszük meg, akkor ezek a pénzeket is veszhetnek. Tehát egyébként ugye ez most 24 decemberben van ennek a fordulója, amikor akár az is előfordulhat, hogy pénzek el tudnak veszni végleg Magyarország számára a többi eljárás miatt, tehát azt is elképesztően közelről kéne figyelni, hogy ott lesz-e megfejtés. Mert ott megint csak milliárdokról beszélünk, tehát ez a 10 milliárd ez nem átjött a bankszámlára, hanem ebből ugye van pár száz milliárd, ami forint, amit lehívtak, de a 10 milliárd euró az ugye itt ül és várja a számlákat, az elszámolásokat, a teljesítéseket. És kérdés, hogy Magyarország mennyit hajlandó ebből előfinanszírozni, de hát nyilván nem lehet mindent, mert ez is folyamatos egyeztetés kérdése. Tehát szerintem a baj tényleg nagy, de nem kifejezetten pont az európai parlamenti pereskedés miatt. Ez egy újabb red flag ebben a történetben, de ne felejtsük el, hogy egyébként ugye, hát júniusban egy új európai parlament ülök, de általában több mint 50%-a megújul, lesz egy új elnöke ráadásul, most ugye néppárti elnöke volt, eddig hagyományosan megosztották, tehát hogyha a normális ciklusban lenne a kerékvágás tovább, akkor baloldali elnök lenne, talán az ősztől, de ez se biztos, mert ugye akkor a jobboldali többség várható. Tehát, hogy ilyen szemben teljesen kiszámíthatatlan, hogy mi történik ezzel, de az biztos, hogy azt, hogy az Európai Bizottságba kik kerülnek be, és ezekben mennyien lesznek Magyarország barátai, és mennyien lesznek Magyarországnak a ellenfelei vagy rosszallói, igazából ez fogja meghatározni, a bizottság milyen javaslatokat tesz, és az pedig, hogy az Európai Tanács, illetve a miniszterek illetékes fórumai mikor és hogyan döntenek ezeknek a további a szupermérföldköveknek, most már kimondom ezt a szót, a szupermérföldköves eljárás, ugye a Covid alappal kapcsolatban, illetve a jogállamisági feltételességi eljárás, mondjuk kondicionalitásban ez az 55%-os blokkolás, ami 3 operatív programot érint. Tehát ezekről a döntés még mindig itt várja, hogy valami történjen, mert hogy ezekben nem lépett Magyarország annyit, tehát még mindig van 1-2 feltétel, aminek teljesülni kell. És az álló gondolat az az, hogy ugye a bizottság úgy találta ki, hogy ez a 3 feltételrendszer ideálisan egyszerre kellett volna, hogy teljesüljön. Tehát nem így csomagonként, mint ahogy most történik. Ez egy magyar diplomáciai győzelem, hogy addig nyomták a bizottságot, hogy végül is elkezdte feldarabolni ezt a tortát, és azt mondani, hogy jó, akkor ezt már oda lehet adni, azt még nem. És ugye ez lesz megint a nagy kérdés, hogy lehet-e úgy további részeket teljesíteni, hogy egyébként ezt az egészet nem oldja meg a magyar kormány, hanem csak szeletelgetve halad tovább. Hiszen egyébként úgy van kitalálva a rendszer, hogy kénytelen legyen megoldani inkább. Kedvezőbb lenne, hogyha megoldaná az egészet.
Oké. Nagyon szépen köszönjük, Botond. Tisztában látunk, tisztában látjuk, hogy milyen szövevényes ügyről van szó, mondjuk akkor így.
Elképesztő szövevényes történet, okay. És most ez egy politikai kampány, de van ezt már a másik oldalról is.
Így van. Ugye ez több országból is azért érkeznek, kérik, hogy ezzel kampányolnak az uniós választáson is, hogy a magyarok ellen, mert az rezonál a lakosságra, hogy a magyaroknak addig ne adjunk a lakosság többségére sok nyugodtra jobb. A európai országban, hogy ameddig problémák vannak, addig nem érdemelnek a magyarok pénzt, úgyhogy ez jó hangzó.
Hát ez a nettó befizető országokban most már egy értelmezhető kampánytéma, még akkor is, hogy ezek egyébként nem végtelenül nagy összegek, de politikailag most már ezek beérett kampánytémák lettek, így van.
Igen, oké. Na, szóval, köszönjük szépen, szép napot, jó munkát, Botond, szia!
Nektek is hallgatok, neki is, sziasztok!
Feledi Botond külpolitikai szakértőt kértük meg, hogy kicsit világítson meg, hogy lehet az, hogy az Európai Parlament a bizottságot perli a magyar uniós források ügyében.
Toljuk meg, Béláim! Koncentráljunk a nemzetgazdaságra! Együtt kell csinálni! Nagyban! Különben soha nem érjük utol... mi is volt a legutóbb? Kit kell? Nagy kép! Gazdasági növekedés, infláció, munkanélküliség, keresletkínálat, monetáris politika. Nézzük csak meg ezt nagyban! A Millás reggeli hazai makrogazdasági rovata Virovácz Péterrel.
Így is van, Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok, és talán mondhatnám azt, hogy boldog 400-szoros napot, hogyha nem arra tudom, hogy 1 euró, 400 forint lesz. Bocs, ezt nem tudtam kihagyni.
Igazad van. Igen, ebben a pillanatban elértük?
Nem, de azért már nagyon közel vagyunk hozzá megint.
Jó, hát végülis nincs jelentőség, hogy most 399.60 vagy 400.01, úgyhogy ez kétségkívül így van. A Szignálban elhangzott, és viszonylag ritkán beszéltünk róla, mert a munkaerő, mindjárt jön a forint persze, ez a legfontosabb, de hogy a munkaerőpiac is benne van, meg a munkanélküliség kifejezés, hát ez volt, amivel nem nagyon kellett foglalkozni az elmúlt időszakban, mert hogy feszes magyar munkaerőpiac, a lehető legjobb adatok, néhány százalék minimum, és elindult mégis most fölfelé. Ez egy komoly problémát jelent? Vagy hogy lehet az, hogy egyszerre feszes, és egyszerre mégis elindult a munkanélküliségi ráta fölfelé? Mi a helyzet a munkaerőpiacon?
Ugye attól függ, hogy kit kérdezel, de hát most engem kérdezte, és én azt mondom, hogy a kép az kezd egy kicsikét borúsabbá válni, ami azt jelenti, hogy például a foglalkoztatási adatokat, hogyha megnézzük, volt ott egy foglalkoztatási csúcspontunk, nagyjából egy 8 hónappal ezelőtt, ha jól emlékszem, és onnantól kezdve elkezdett egy trendszerű csökkenés a foglalkoztatásban, és ahhoz képest már 60 ezer fővel dolgoznak kevesebben, ez Veszprém lakossága. Azért ez nem kevés szerintem. Úgyhogy mindenképpen látszódik egyfajta gyengeség. Nyilvánvalóan érdemes körbenézni a rendelési állományoknál, például az iparvállalatok esetében. Két szemjegyű visszaesés van éves bázison, egyre kevesebb a megrendelés, ennek hatására egyre kevesebb az igény ugye a munkaerő iránt. Első körben az történik, hogy akit akartak fölvenni, azt már azokat az üres állásaikat beszüntetik, ez látszik is az adatokban. Az üres álláshelyek aránya az csökken, és nem azért csökken, mert betöltik őket, hanem azért, mert eltűnnek ezek az állás lehetőségek a piacról. Nem kell annyi ember. A szolgáltató szektor esetében pedig előbb-utóbb nyilván elfogy a pénz, amikor azt kell mondani, hogy jó, oké, megpróbáltuk, még mindig nem tartott a kereslet, még mindig nem tudok annyi profitot realizálni, de akkor kénytelen vagyok egy-két embertől sajnos megválni. Plusz azért az év elején van némi szezonális hatás is, de valóban, hogyha az összes mutatót nézzük, egy ábrára ráraknánk, akkor azt látjuk, hogy már nem annyira feszes ez a munkaerőpiac, már nem akkora óriási probléma a munkaerőhiány. Persze vannak azért még vállalatok, akinek ez gondot jelent, de alapvetően a legnagyobb gond most a vállalatok esetében, és a vállalatok közül minden második azt mondja, hogy számára jelen pillanatban a kereslet hiánya a legnagyobb akadály, és a munkaerőpiac esetében a munkaerő hiány, csak minden negyedik vállalat mondja azt, hogy hát ez jó lenne, hogyha lenne még valami minőségi munkaerő.
Hát ez tökéletes így együttállás, főleg Magyarországon, ahol, mint tudjuk, egy borzasztó nagy piac van, ahol elképesztő nagy merítéssel tudnak dolgozni a cégek, félretéve viccet, de szűk a piac, és a nagy inflációs nyomásnál ugye lehetett látni azt, hogy a lakossági költések hogy tűntek el a piacról. Na most ezt nyilván ezen nem fog segíteni egy 400 forintos euró.
Hát nagyon nem, és pláne úgy nem, hogy azért olvashatunk mostanában olyan szakmai cikkeket, ahol leírják, hogy bizony nem sokára van egy olyan árfolyam szint, és ezt most direkt nem fogom bemondani, ahol lehet, hogy már megéri eurós állampapírt vásárolni a forintos állampapír helyett, hogyha arra számítunk, hogy bizony a forintnak az a gyenge szintje ez megmarad, vagy akár még tovább gyengül, és kis titok, ettől a szinttől nagyon-nagyon nem vagyunk már messze. Tehát, hogy elindult egy újabb euroizáció, ezt már láttuk a magyar gazdaságban, ugye 420 környékén, 410 környékén már nagyon sokan elkezdtek azon gondolkozni, sőt, cselekedtek is, hogy átváltották a fizetésük, a megtakarításaik egy részét euróba. Most nem fogja megverni a lakosság, most nem fogja megverni a nagy befektetők jelentőségét, hogy elmenjünk megint 420-ig, 430-ig, sokkal hamarabb bejönnek a fájdalom küszöb, amikor ők ezt megteszik. Tehát jelen pillanatban ennek a mostani 400 körüli euró-forint árfolyamnak sokkal nagyobb az a fajta impaktja, hatása, hogy itt beindulhat egyfajta spirál, egy öngerjesztő folyamat, amit aztán nagyon-nagyon nehéz lesz megfogni.
Uh-huh. Mi történik akkor, hogyha mondjuk 400 után, még ha csak lassú is a gyengülés, megvolt a 400, 401, 402, hogyha csak így kényelmesen gyengülget a forint, egyre inkább devizába tolják át. Hogyha mondjuk ez tényleg egy devizás magyar állampapírba, európai állampapírba megy el, azt gondolom nem annyira káros a finanszírozás egyáltalán az a gazdaság szempontjából, mint hogyha elkezdik átváltogatni és kivinni az országból.
Igen, viszont ugye folyamatosan gyengíti közbe a forintot, és nyilvánvalóan igazándiból maga a lakosság és a nagy befektetők és aztán a kis befektetők maguk gyengítgetik az árfolyamot, és aztán jön az a tétel, hogy igenis vannak a nagyvállalatok, akik mondjuk eddig abban voltak érdekeltek, hogy látták, hogy 400 környékén mozog az árfolyam, hogy exportőr, akkor gyorsan most leváltja a kis euróját, forintot vásárol, ott tartja az árfolyamot, de ha ő is azt látja, hogy bizony azért egerészünk fölfel 401, 402, 403, hát akkor lehet, hogy kiüljük, megvárjuk azt, hogy még gyengébb legyen a forint árfolyama, tehát nincsen egyfajta természetes megálló ebben az egészben, mert most a 400-at szerintem tartják a nagyvállalatok. Nagyon sok export a termelő vállalat azt mondta, hogy oké, mindjárt 400-an vagyunk, mi most gyorsan befixálta magát, eladta gyakorlatilag az euróját, és ez megfogta valószínűleg a forintot, de ez nem tart örökké, és ha átvisszük ezt a 400 szintet, és jön a gyengülés, akkor ott nincsen már igazániból ilyen határ, ott már abszolút opportunizmus van, mindenki megpróbálja a saját pecsenyét sütögetni, és hát innentől kezdve tényleg az van, hogy a jegybanknak kell valami olyan nagyot gurítania megint, amivel képes ezt a folyamatot visszafordítani.
Na de hát ez micsoda? Ez micsoda? Hát már próbálgattak egy csomó mindent, ugye a legutóbbi döntés is sok elemző szerint kicsit korai volt, vagy nagyobb mértékű.
De hát akkor még lehetett bátornak lenni, akkor még az volt az elemzői konszenzus is, hogy simán belefér a 100 bázispont, lehet vágni a kamatokat.
Én 100-at mondtam.
Így van, és akkor ez most átfordulhat, vagy változhat? Mert az is érdekes egyébként, hogy még az évvégi elemzői konszenzus az egy stabil, erős szinten nagyjából a korábbi évekhez képest, a korábbi másfél évhez képest erős szinten stabil forint, és ez megváltozott, tehát most március elejére az elemzői konszenzus is a forint egyértelmű gyengülése irányába fordult. Tehát hát miért? Mi változott?
Igen, mi változott, és bocs, hogy ennyi kérdéssel bombázunk, de hogy lehet-e esetleg az, hogy ne csak a tünetet kezeljük folyamatosan valamiféle orvossággal, hanem a kiváltó okot próbáljuk megszüntetni?
Na, megpróbálok viszonylag röviden válaszolni erre a sok mindenre. Ugye igazándiból egy kis befektetői matek. Ugye mi változott? Gondoljatok bele, abba befektetők vagytok, ott ültök január elején, kéne valami jó pozit csinálni, megnézem, azt mondja, hogy 3 hós bubor, 9,9, nagyon jól néz ki. 3 hós euró, 3,9, wow, 600 bázispont különbözet. A forint mit csinált tavaly? Erősödött. Igazándiból akkor ebben nincsen akkor a kockázat, utcú neki, akkor jön a forintos befektetés, és akkor 600 bázispontos kamat különbözeten csücsülsz 3 hónapig. Mi történt közben? Most a mai napon, hogyha éppen 377-nél az alján szálltál be, 5,8%-ot gyengült a forint. Tehát a 600 bázispontnyi kamatodból 580 elégett. Mit csinálsz? Kiszállsz. Nem ülsz benne. Tehát egész egyszerűen elfogyott a levegő a forint körül. Nincsen már befektető, aki azt mondja, hogy érdemes ilyen kockázatos környezetben forintba befektetni még akkor sem, hogyha magas a kamat különbözet. Tehát egész egyszerűen nem akarnak foglalkozni vele. Az, aki eddig még bízott a forintban, ő kiúrik ebből a poziból, lezárja, a minimális kis profitot zsebre rakja, ő már nem akar veszteséget generálni ezen. És akkor ide még nem raktam be, hogy mi volt a forrás deviza, ha mondjuk ez japán jen volt, és japán jenbe vette fel a hitelét, az meg még erősödik, akkor már bukóban is vagy. Tehát, hogy ilyen szemmel érdemes ezt végiggondolni, és akkor nagyon jól látjuk. Egyébként egy nagyon viszonylag azt mondom, hogy kedvező nemzetközi gazdasági környezetben jönnek az ország specifikus sokkok, a jegybanki függetlenség körüli vita, a különböző gazdaságpolitikai bedobált ötletek, a rendkívül pocsék állapotban lévő költségvetés, ami felveti annak a rémképét, hogy mi van akkor, ha egy hitelminősítő egyszer csak azt mondja, hogy tudjátok mit, ez már tényleg túl kockázatos, és bevágnak minket bódiba. Tehát ezek mind ott pörögnek a befektetők fejében, és egész egyszerűen úgy tűnik, hogy ez már egy magasabb kamatprémiumra van szükség. Tehát rövid távon mi a megoldás? Hát valószínűleg meg kellene állni a kamatnak a vágásával, a csökkentésével, egy drasztikus lépés. Nem gondolom, hogy most itt tartunk, de lehet, hogy két nap múlva egy jóval másabb euróárfolyam szintről fogunk beszélgetni, és ebben a helyzetben lehet, hogy az már tényleg előkerül. De ez valóban tüneti kezelés. Hogyan lehetne megoldani ezt az egész problémát? Igazániból akkor tudsz lebegő árfolyamot vinni egy kis nyitott gazdaságban, ha nem vagy sérülékeny, ha nem a tiéd a régióban a legmagasabb, nem a tiéd a régióban a legmagasabb államadósság, nem magas a devizakitettséged, ha nem függsz a külső kereslettől, hogyha nem az van, hogy a gazdaságpolitika akár adhok módon be tud avatkozni bármelyik piacra, bármikor bármilyen ágazatodat meg tudják adóztatni, gyakorlatilag 24 órán belül, tehát hogy itt nagyon-nagyon sok olyan sérülékenységi pont van, amiket kezelni kéne ahhoz, hogy egyébként egy normálisan lebegtethető árfolyamod legyen. Vagy azt kell mondani, hogy oké, akkor nem foglalkozunk ezekkel a sérülékenységgel, jó nekünk ez a gazdaság úgy, ahogy van, de akkor viszont nem kéne lebegtetni az árfolyamot. Akkor igazándiból piszkos lebegtetés ott kéne tartani egy bizonyos szintnél. Ezt egyébként a román jegybank tökéletesen műveli. Nyilván nekik volt jó pár évük arra, hogy a piacokat megtanítsák erre, hogy nem érdemes ellenük fogadni. Most a jegybank ezt most elkezdi. A gond az, hogy senki nem fog nekik hinni, hiszen jövő márciusban jön egy új jegybanki vezetés. Nincs ez a befektető, aki azt fogja mondani, hogy majd az új jegybanki rezsim, ő majd elfogadja azt, hogy egyébként egy kvázi fix árfolyamunk legyen. Tehát innentől kezdve nem vagyok a megoldás belátható időn belül sajnos. Tüneti kezelések vannak.
És akkor, értem, hát végülis ez már válasz volt arra, hogy miért gyengülget lassan a forint, mert akkor ezt szépen kezdi a piac így is árazni ezek szerint, nagyon leegyszerűsítve.
Igen. Igen, gyakorlatilag ez a helyzet, hogy egész egyszerűen nincsen olyan befektető jelen pillanatban, aki jó szívvel azt mondaná ebben a hazai kockázati környezetben, hogy neki megéri most forintban csücsülni. És innentől kezdve sajnos ezért nyilván nem túl jók a kilátások, én nem szoktam ennyire pessimista lenni, de most jelen pillanatban azért elkezdtem én is aggódni azon, hogy vajon megfogja a 400-es szint, ha megfogja, akkor jók vagyunk, ha nem fogja meg, akkor ott már nagyon nehéz lesz a helyzet, és valóban lehet, hogy a tüneti kezelés is csak ideig, óraig fog működni. Úgyhogy nem akarok rémképeket a falra festeni, de egyelőre nem néz ki jól a helyzet, nem kritikus, de azért aggasztó.
Ez a 400 az MNB szemében is kulcs lehet, bár ők szokták azt mondani, hogy nem értnek, nincs árfolyam cél, nagyon figyelnek rá, de ez már befolyással lehet a kamatpályára? Csak egy gyors kérdés, mert az időnk elfogyott.
Szerintem nem a nominális szintet nézik, hanem a folyamatot, hogy mennyi idő alatt mennyit változik a forint árfolyama. Én azt gondolom, hogy most, amit láttunk az elmúlt, nem tudom, egy hétben a forint árfolyamában, de igazániból leszűkíthetnénk 24-48 órára is, az már problémásnak tűnik jelen pillanatban, úgyhogy nem a 400 a lényeg, hanem az, hogy honnan és mennyi idő alatt jutottunk el 400-ig, és ez már lehet egy probléma.
Aha, oké. Péter, nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük szépen.
Szép napot,
köszönöm, jó munkát. Szép napot nektek. Sziasztok.
Virovácz Péterrel beszélgettünk, ő az ING Bank vezető elemző. Hát boldogabbak nem lettünk a beszélgetéstől, kicsit jobban aggódunk, és figyeljük a folyamatokat.
És két hetente mindig ugyanekkor ugyanitt a nagy képet fölvillantjuk, illetve megpróbáljuk fölvázolni Virovácz Péterrel.
Gyerünk, Béláim, rakjuk meg! Koncentráljunk a nemzetgazdaságra! A Millás reggeli hazai makrogazdasági rovata hangzott el.
És itt van velünk ismét Toller Andi, megérkezett.
Sziasztok,
meg. Igen, csak közben sietek, mert az órát is néztem, úgyhogy
igen, haladni kell.
Felkérünk, hogy ismét prezentáld nekünk a híreket.